153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Folytatódik Halas Annó témasorozatunk, melynek szakértője Végső István történész. Köszöntelek István nagy szeretettel.
Üdvözlök én is mindenkit.
A téma nekem elsőre keveset mondott, Weisz-ház, de szerencsére egy kicsit felhomályosítottál engem, hogy tulajdonképpen melyik épületről is van itt szó Kiskunhalason. Hát a témákat tehát elárultam, Weisz-ház, melyik épületről van szó, áruljuk el a hallgatóknak is.
Igen, az ok, amiért foglalkozom, illetve foglalkozunk szerintem sokan a régi épületekkel, hogyha jól sejtem, akkor ez is egy helyi védettségű épület egyébként. Azt kell tudni, hogy hát mi régebben, mint Kiskunhalas, azért elsősorban egy ilyen nádfedeles, illetve részben ilyen, ha voltak polgári épületek, akkor inkább egy ilyen földszintes, eklektikus város voltunk. A közintézményeink azok persze voltak, amik emeletesként épültek meg, itt a városházák, pénzintézetek természetesen kiemelendők, de nagyon sokáig a magánemberek, családok nem építettek emeletes házakat. És ezt a Weisz-ház töri meg, mégpedig 1901-ben, tehát 121 évvel ezelőtt, a mai Hősök terén, akkor más volt a neve, majd arról is talán egy kicsit tudunk beszélni, hogy ott azért teljesen más volt a tér, teljesen más teret kellett betölteni egy ilyen épülettel, ami teljesen kilógott egyébként, tehát szó szerint kilógott egyébként abból a térből, és hát a funkciójának megfelelően egy ilyen kvázi központi épületté is válhatott. Most, ahogy ráépültek a 30-as, meg a 45 utáni időszakban épületek, hát az már inkább el van nyomva az a kis épület ott gyakorlatilag, hát hogyha nem hullanak le a levelek, nem nézelődünk arra télen, hát észre se vesszük gyakorlatilag. Na most ez régebben nem így volt. Régebben ez egy igazán karakteres ház volt, és hát meglepő volt, mert egy magánembernek, egy családnak a háza volt, bolttal természetesen, és emeletes volt. Ez megtörte azt, hogy építenek-e Halason a magánemberek emeletes házat saját maguk részére.
Szerintem, ahogy engem is nagyon izgatott, hogy hol van ez helyileg, mert azért a Hősök terén sok épület van ma jelen pillanatban, határozzuk meg, hogy melyik épületről is beszélünk. Mert valóban nehéz ráismerni.
Valóban, hát most egy ilyen hogy is mondjam, ilyen modernül csúnya színe van, azt gondolom, ilyen meghatározhatatlan számomra, tehát talán ez a barack és a rózsaszín és a nem tudom milyen színeknek a kombinációjából adódik. Ez ugye a Mabi palota, illetve a régi Nemzetbank fiókja közterület, ahol most egy ilyen étterem is működik, egy ilyen ázsiai étterem, meg talán egy optika is van ott, és ott egy emeletes épület, tehát láthatjuk. Hogyha így már tavasz van, meg nyár van, egyébként tényleg kevésbé látható a homlokzata, de ez volt a Weisz-ház, ugye Weisz Ignác családja építette, ő volt gyakorlatilag a városnak az egyik leggazdagabb kereskedője, az egyik leggazdagabb polgára is ezáltal. Ugye már beszéltünk a virilisekről, tehát a legtöbb adót is ráadásul ő fizette, tehát volt miből építkezni, és hát megbontott egy rendet gyakorlatilag. Lehet, hogy akkor egyébként, lehet, hogy az ottani akkori lokálpatrióták, meg civilek, meg városvédők, akkor lehet, hogy tiltakoztak egy kicsit ez ellen, hogy ne épüljön egy ilyen emeletes ház. Hát bárcsak most ott tartanánk, hogy az egyemeletes házakkal micsoda problémák vannak még mindig. De hát ő megtört egy rendet, mert addig tényleg elsősorban ilyen földszintes házak voltak, illetve nádfedeles házak voltak, és nem volt ilyen kvázi polgári városi épület magánkézben.
Hogyan fogadta a város? Erről tudunk-e valamit, hogy hát tulajdonképpen ez az egyik leggazdagabb polgára vette magának úgymond a bátorságot, hogy egy több szintes, és ahogy említetted, hogy eléggé kiemelkedett, eléggé kilógott a sorból, ugye nem csak a magasságával, hanem a térbeli elhelyezkedésével is. Irigység, stb.
Ezeket én azt gondolom, hogy nyugodtan feltételezhetjük. A helyi sajtó nagy figyelemmel kísérte az építkezést, tehát tudott mindenki mindenről, akkor is természetesen. Ugye azért is lógott ki, mert ott nehéz elképzelni, azt gondolom, ugye még nincs meg a szecessziós városháza, Tehát nincs meg a mostani szürke városháza épület, így kell elgondolni, ami ott van épület, az ugye a fehér színű klasszicista városháza. És közte van egy nagy terület. Na most ez ott akkor egy piac, Baromfi piac volt. Ugye maga a református templom környékén is piac volt. Tehát ez egy piac tér, minden előnyével és hátrányával természetesen. Még voltak ilyen keresztutcák is, amik már teljesen eltűntek természetesen. Tehát el kellett egy időnek egyébként telni, hogy ott lehessen normálisan közlekedni, a boltot is meg lehessen normálisan közelíteni. Ott a piac miatt azért nagyon sűrű jártak mondjuk a lovasszekerek is, azok is elég veszélyesek voltak mondjuk a vásárlók testépsége szempontjából. Úgyhogy nagyon különleges volt ilyen módon, de azért említsük meg, hogy tehát 1901-ben járunk, még egyszer mondom, azért még nagyon sok épület, amit most úgy ismerünk, az úgy nagyon nincsen meg, tehát pláne ott a téren, tehát a Mabi palota is sokkal később épül, ugye a gazdasági bank épülete is sokkal később épül, hát nem beszélve a mellette lévő ilyen volt nemzeti bankos épületet, ami most ugye ilyen társasházszerűség, az is sokkal később épül, tehát sok minden nagyon sokkal később épül, mint a Weiss ház. Tehát ilyen szempontból is kiemelkedett a térből, mert ott egy sík terület volt, nagyon sok ház nem volt, piac volt, 1901-ben épült Kozics István mérnök tervei alapján, szegedés szabadkai építőmesterek vállalták a kivitelezést, és Zakaria Miklós volt egyébként a művezető, és tényleg odafigyeltek erre az építkezésre, és egy népszerű, hogy is mondjam, városképi helyé vált olyan szempontból is, hogy a képeslapoknak is egy népszerű helyszíne lett, meg a fényképészeknek is egy népszerű helyszíne lett. Nagyon sok fotó maradt meg már nagyon korai időszakából ennek a Weiss-háznak, mert tényleg kilógott teljesen az akkori halasi városképből.
Milyen kereskedéssel foglalkozott ő egyébként? Hiszen akkor tekintélyes polgára volt Halasnak, az egyik legtekintélyesebb, leggazdagabb polgára.
Ugye fűszernagykereskedő volt, nem halasi születésű, úgy került ide, 1868-ban született, Kecerről kerültek ide a Weissek, és hát ő nagyon szépen építkezik, nem csak házat tudott építeni, a saját karrierjét is, és ennek híre is van. Tehát, hogy ennek olyan nagy a híre, hogy azért sokkal később egyébként őt ki is tüntetik. Még azt mondom, hogy még az utolsó előtti órában, 1937-ben, tehát pont az első zsidó törvény előtt vagyunk egy év, akkor kitüntetik, hogy 40 éves példamutató nagy kereskedői munkássága jutalmául maga a miniszter juttat el hozzá elismerő oklevele. Tehát, hogy ő egy országos szinten is kiemelkedő személy volt, de helyben is, ugye a hitközségnek az elnöki pozícióját is viszi, az izraelita népiskola iskola székében is munkálkodik, illetve a kiskunhalasi kereskedelmi kaszinó elnöke is volt a 30-as években, tehát hogy ő azért nagyon kiemelkedő személy volt, közéleti figura, és hát ahogy látjuk, nem csak helyben, hanem országos szinten is.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, a Weiss ház, és nyilván a tulajdonosának, családjának története is, mai témánk. Végső István történésszel beszélgettünk hamarosan tovább, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, és folytatjuk Halas Annó témasorozatunkat. Kiskunhalashoz kapcsolódó, vagy a környékhez kapcsolódó történetekről mesél nekünk Végső István történész, ma a Weiss-ház története, és nyilván az ő tulajdonosának a története. Nagyon érdekes, hogy 1901-ben épül ugye a mostani hát kínai étterem, Inkpatika, Hősök terén lévő épületről van szó, és igazából nekem nem tűnt föl valóban, hogy ez egy különleges épület, mert hogy most már beépültek, a többi épület is emeletes, de ahogy a történészünk elmondta, ez volt 1901-ben az első polgári több emeletes épület, hiszen ő volt Weiss Ignác, az egyik leggazdagabb kereskedője, polgára Kiskunhalasnak, és ott hagytad abba, hogy olyannyira tekintélyes és közéleti személyiség volt, izraelita hitközségnek is nagyon aktív tagja, hogy országos kitüntetésben is részesül. 1937-ben azért sokaknak ez megüthette a fülét, hogy tényleg az utolsó pillanatban, tulajdonképpen ugye a második világháború előtt. Említetted, hogy nagyon érdekes a története magának a térnek is, amelyet ma Hősök terének neveznek, hiszen akkor piac volt, még nem volt meg a több emeletes szecessziós polgármesteri épülettömb, és itt volt akkor egy nagyon szépen megépült többemeletes polgári ház, ugye a Weiss-ház, és egyébként meg piac volt, és egy sík tér volt, és hogy utcák is tagozták. Vajon hogyan hívták akkor az utcákat?
Igen, ugye most már olyan nehéz meghatározni, mi hol volt, de nagyjából azt a területet kezdetben Mátyás térnek hívták. Tehát az volt a Mátyás tér, de volt előtte, mint ahogy mondtam, teljesen más volt, tehát teljesen más utcarendszer, teljesen más közterületeket képzeljünk el, teljesen más volt akkor a Hősök tere. Volt ott Mátyás téri közterület elnevezés, de volt ott a Hentes utca is, nagyon fontos, ugye ez jól mutatja, hogy ott valószínűleg nem csak baromfival vagy állattal kereskednek, hanem akkor már megtörténnek a vágások is, és valószínűleg van valamiféle ilyesmi kereskedés is ott előzményképpen. De a két világháború között ugye Felső templom, illetve Horthy Miklós tér neveket is megkapja ez a terület, ami azért jól mutatja, hogy ez egy folyamatosan változó terület, azt gondolnám, mindenről, természetesen mi halasiak is, meg mások is, hogy hát minden hát 100 éve is így nézett ki, csak hát egy-két épületet lebontanak, meg megújítják, meg stb. Nem, itt maguk a közterület elnevezések is folyamatosan változtak, már a régi időkben is, és maguk az utcaszerkezetek is hát rengeteget átíródtak a fejlődéssel kapcsolatban, és hát itt és pont a Weiss-ház az, ami elindítja például itt a fejlődés, és valószínűleg gondolom, hogy akkor már a Városháza építkezése is 1904-ben merül fel újra, hogy ott meg kellene változtatni ott a közlekedést, valószínűleg valamelyik utcát ki is veszik, beépítik, valamelyiket bővítik, de érdekes módon akkoriban erre volt pénz, nem kellett várni Európa uniós támogatásokra, és a város saját önerőből ezt meg tudta oldani. Ugye azt kell tudni, hogy azért régebben az önkormányzatoknak volt egy olyan nagyon komoly fegyver a kezébe, hogy különadó. Itt most én nem tudom, hogy bevezettek-e különadót emiatt, de 1905-re gyakorlatilag megoldódik a probléma, és szépen kiépül a piac, és minden rendben van onnantól kezdve a Weiss-ház környékén is, és a Városháza is ugye 1906-ra szépen felépült, az persze állami támogatásból épült, de a tér rendezéséhez nem kellett külső tőkét felvennie a városnak, hanem került ezt így helyben megoldani, ami azért nagyon fontos volt, és hát így tudott tovább virágozni, úgymond ez a Weiss-ház, ez a Weiss-kereskedés. Ugye egyes képeslapokon, illetve képeken látható, hogy Sőn Samu is ott váltott boltot, nyilván bérelte ott a boltot. Sőn Samu aztán később, amikor felépül a Városháza, egy idő után ő átköltözik oda, és ott bérelt, tehát ő a Városházán bérelt továbbiakban boltot, és a Weiss-ház az megmarad ugye az ottani család kereskedésének. Igen, beszéltünk arról, hogy 1937, és utána jön 1938 az első zsidó törvény, az még valójában úgy nem érintette ezt az egészet.
Bocsánat, mielőtt belevágunk ebbe a hát valószínűleg szomorú történetbe, engem az érdekel még, hogy ugye említetted, hogy 1906-ban felépül a Városháza,
igen.
És hogy nagyon sok ház épül utána, hogy mennyivel utána indul meg a polgári réteg között a minta alapján a többemeletes épületek építése?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, köszönöm szépen, hogy erre vissza tudunk térni. Hát maga a tér adja magát, hogy a mostani Hősök tere, meg a mostani Bethlen Gábor tér, illetve a belváros egy részébe azért átveszik ezt a mintát. Tehát a Fekete Ház, ami ugye most a Bethlen Gábor tér, 1920 körül folytatja ezt a jó. Hát látható ott ugye, hogy 1901, és a következő pedig 1920, tehát érezzük azt, hogy ott volt egy világháború.
Igen.
Tehát nem, a 20 év az nagyon komolyan rányomta a bélyegét itt erre az időszakra. Tehát 1920-ban sikerül a Fekete Házat felépíteni, ami a Bethlen Gábor téren van, aztán a Kohn-Sebestyén Ház, ami a Kossuth utcán található, az ugye, ahogy talán a középkorúaknak, idősebbeknek mond valamit, a régi vasedény épülete az gyakorlatilag. Aztán az úgynevezett Lavasi ház, az Ötvös utcán 1924-ben épült fel, és ezt követi később a Túri József utcán, ott a közepe tájéken található, szerintem sokan be tudják tippelni, hogy melyik az a nagyon szép régi épület, szép homlokzattal 1927-ben épült fel. Tehát van folytatása valóban a Weiss-háznak, és hát épülnek ki. És hát később is például a Babó villa is ugye egyemeletessé válik, bár az nem egyemeletesnek épült, de aztán később bővítik. Szóval átveszi Hát főleg a Kossuth utca egyébként, meg így a mostani úgynevezett főtér, a Bethlen Gábor tér meg a Hősök tere átveszi ezt az egyemeletes dolgot, tehát gyakorlatilag a Weisshez ilyen szempontból divatot is, meg városképi hangulatot is diktál.
A Fekete Házra hadd kérdezzek rá, valószínűleg nem csak én vagyok az, akinek nem ugrik be egyből, hogy a Bethlen Gábor téren melyik az az épület ma.
Hát ez ott konkrétan ugye a régi Kiskunáruház melletti épület.
Értem. No, hát akkor kanyarodjunk a szomorú történet felé, hiszen azért 1937-ben, ahogy említetted, országos miniszteri kitüntetést kap Weisz Ignác, mert hogy olyan sok közéleti tevékenységet végez, meg nyilván gazdasági tevékenységet, mi lesz vele és a családdal?
Igen, tehát a helyi zsidókat nyilván érinti az első, második, illetve később a harmadik zsidó törvény is, illetve a boltbérletek elvétele. Itt ugye egy különleges helyzetben vagyunk, mert boltbérlet elvételéről nem lehet szó, hiszen a boltnak nincsen bérlője, az maga a Weisz család, tehát az ő boltjukat nem tudják elvenni. Ahhoz be kell érkezni ugye a német megszállás utáni időszakba, 1944 áprilisába, amikor már nem csak a jogfosztás zajlik, hanem a vagyon kifosztás is a zsidók tekintetében, tehát ez azt jelenti, hogy ugye a kávéskanáltól, hát gyakorlatilag a gyárakig mindent elvesznek tőlük, tehát nincsen vagyonuk gyakorlatilag. Ezáltal nyilvánvaló módon ez egy külön rendelkezés volt, az iparterületek, illetve a kereskedések elvétele is egy fontos dolog volt, ezeket összeírták, aztán később egyébként nem zsidók esetleg ki tudták ezeket bérelni, át tudták venni ezeknek a boltoknak, illetve kereskedéseknek a vezetését. Itt a Weisz háznál nem tudnám megmondani, hogy valaki is átvette volna. Egyébként általában nem túl jól sikerültek ezek a bolt átvételek, inkább panaszkodás volt ezekkel kapcsolatban, úgyhogy ne is nagyon menjünk bele. Sajnálatos módon ugye 1944. május 22-én megkezdődik Kiskunhalason is a gettósítás. Ugye magán az egész Pest-Pilisolt Kiskunvár megye területén ekkor indul meg, tehát 1944. május 22-én be kell költözniük a jelölt gettóba. Ekkor ők már egyébként már egy másik épületben is laknak, ez pedig a régi Fürdő utca, a mai Béke utca, ez ugye ott a Rabbi ház melletti területről beszélünk, arról a kis utcáról, oda kell beköltözniük. Hát igazából ugye azt kell tudni, hogy azért így a halassi zsidó közösség azért nem volt egy nagy létszámú, és hát itt azért mindenkinek egy kicsit a rokona is valamilyen módon, tehát gyakorlatilag családok összeköltözéséről van szó, sok zsidó túlélő, holokauszt túlélő, egyébként nem is emlékszik a gettósításra, egyrészt csak 3 hétig tartott, másfelől meg szerencsére akkor még volt normális és a megszervezett közellátás, tehát volt rendesen étel és ital mindenki számára, nem kellett nélkülözni, nem úgy, mint később a gyűjtőtáborban, vagy a deportálás idején. Weisz Ignác és családja, különösen Weisz Ignác és felesége, egyébként nagyon idősek ekkor, de mégis túlélik a holokausztot, de tudjuk azt, hogy nagyon sok halassi zsidó éli túl a holokausztot. Ebben most nem mennék bele, hogy miért, de szerencsére egy olyan vagonra, egy olyan szerelvényre szállnak fel ugye Szegeden a gyűjtőtáborból való deportálás, ami főleg munkatáborokba vitte őket, és főleg osztrák, illetve Cseh-Morva területen élik túl a világháborút, de nem sokkal később, 1946-ban Weisz Ignác meghalt. Természetesen a sírja a halasi izraelita temetőben található.
István, neked van egy blogod, ahol tulajdonképpen ezeknek az információknak, történeteknek továbbiakban jobban utána lehet olvasni, hol tudják elérni hallgatóink, hogy keressenek rá.
Igen, az eddigi adásokhoz hasonlóan is utána lehet nézni különböző adatoknak. Egyébként lehet beszélgetni is, tehát szoktak ott a blog alatt egyébként kérdések is érkezni, hozzászólások is. Ez a feketevaros.blog.hu, tehát feketevarosblog.hu oldalon található, és tényleg várunk bármilyen kérdést, és szoktunk beszélgetni a helytörténetről ott a blog alatt is.
Nagyon-nagyon köszönjük ezt a történetet. Én azt gondolom, hogy sokan gazdagodtak avval, hogy másként tekintünk erre az épületre, amely ma már nem feltűnő, hiszen a többi ház is mellette emeletes, és egy kicsit beleolvad a többi emeletes ház közé, de hogy jó, ha tudjuk. Köszönet Végső Istvánnak, hogy ez tulajdonképpen Weisz Ignác családjának, munkájának és bátorságának az eredménye, hogy elsőként épített polgárként, több emeletes, 2 emeletes házat, családi házat voltál. Nagyon szépen köszönjük ezt a mai történetet, és reméljük, hogy hamarosan izgalmas újabb helyi történeti érdekességgel látogatsz el hozzánk.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Végső István történésszel beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak hallgatóink, a Weiss ház történetéről hallhattunk. Csányi Ágnes volt ma a mikrofonnál.